Pálfalvi Centrum. A józanság hangja. Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra podcastja.
Újra vendég a józanság hangjában. Hogyan kapcsolódik össze az anyaság a függőséggel? Lehet egyáltalán kapcsolódási pontokat találni? Meg fogjuk találni őket, mert hogy vannak. Szóval a vendégünk ma Jansik Ajsa Dúla, szoptatás segítő és az Anyafalva Kismama App tulajdonosa. És hát természetesen Sejla állandó szakértünk is velünk, mert tulajdonképpen ugye ettől működik a dolog. Sziasztok!
Szia Petra, szia Ajsa!
Sziasztok!
No, szerintem nagyon sok ponton meg lehet találni az összefüggést, ami lehet egyfelől ijesztő, lehet egyébként valami paradox módon megnyugtató is, mert szerintem nagyon sok anyuka kétségbe tud esni ezekkel a témákkal kapcsolatban, hogy hol van az igazság, és hogy hol találjuk meg az arany középutat, kell-e keresni. Mondjuk az egy pohár bort nyugodtan megihatsz, még terhes vagy, vagy még szoptatsz. Ezt nagyon sokan hallották, ezt az Anyafalva Instáján meg is kérdezte Ajsa, úgyhogy szerintem akár elindulhatnánk innen is, mert talán ez a leggyakoribb dolog, amit az anyaság és a függőség vagy az addiktológia közös pontjában megtalálunk.
Igen, én azt gondolom, hogy abszolút ez a pohár vörösbor kimondottan jót tesz, szóval nem is csak az, hogy nyugodtan meg lehet inni, hanem hogy kimondottan még buzdítják azt is, aki esetleg egyébként nem is ivott volna pohárbor, de rendes kismama szeretne lenni, a babájának a legjobbat nyújtva, megiszik időnként egy decit, mert ezzel a vörösvér sejteket meg mindenfélét támogat a szervezetében, de hát ez nem igaz. Hát, hogy ez így nem oké.
Igen, egyébként ezeket hallva, meg hát nyilván én is ezt tapasztalom, ez szakemberként, meg magánemberként is. Én mondhatom, lehet, hogy erős szó, de hogy felháborít, amikor ilyeneket hallok. Már csak azért is, mert most már azért hosszú évek óta tudjuk azt, hogy nincs az az alkoholmennyiség, aminek a használata vagy a megívása biztonságos lenne egy felnőtt ember számára, akkor miért gondoljuk azt, hogy egy még meg nem született, minden ízében még fejlődésben lévő kis emberi lénynek nem árthat ez?
Igen, abszolút, és az ijesztő, ami még egyébként rátesz erre egy lapáttal, hogy ugye most beszélünk róla, és akkor Sejla, mint szakértő elmondja, hogy ez mennyire nincs rendjén. De akkor ott van a kismama, aki a védőnőtől jön ki, aki a házi orvostól jön ki, aki a szülésznőgyógyászától jön ki, és az mondja neki, hogy igyon. Tehát, hogy azért ez is
mert hogy ez megtörténik, tehát hogy ezt mi most nem csak a képzeletünkben feltételezzük.
Abszolút, az Instagramos szavazásban is az jött ki, hogy nem kevés, tehát hogy itt jelentős számban hangzanak el azok a tanácsok egészségügyisek szájából, hogy nyugodtan igyenek, meg kimondottan jót tesz.
Igen, talán itt érdemes arról beszélni, hogy vajon miért mondhatják ezt.
Mert pont ezt akartam kérdezni, hogy egészségügyis emberek, akik tanultak anatómiát, tanultak biológiát, sokkal inkább emelt szinten, mint ahogy mi átlag emberek, ők csak tudnak valamit, gondolja ez teljesen jó szívvel.
Igen,
és jobban
ez az
ijesztő mama.
Benne.
Igen, én feltételezem azt, hogy amikor tanult ő erről, vagy lehet, hogy nem is tanult igazából erről, hogy az alkoholfogyasztásnak milyen káros következményei lehetnek, viszont van abban mondjuk tapasztalata, akár személyes tapasztalata is, hogy milyen úgymond pozitív tulajdonságai lehetnek akkor, amikor valaki alkoholt fogyaszt, és hogy ezen pozitív tulajdonságok, amit én most ugye nem látják a hallgatók, de ilyen dupla idézőjelbe teszek, azok olyan, tehát hogy azt az érzetet kelthetik akár a szakemberekben is, hogy ez egy megoldás lehet a kismamának. Most mondok egy példát, hogy érthető legyek, hogy mit szerettem volna mondani, és ez egyébként egy saját példa is, tehát ezt én is megtapasztaltam, én a terhességem alatt nagyon szorongó típus voltam, és ugye azt tudja, aki alkoholt fogyaszt, hogy ez egy jó szorongás oldó, tehát valaki megiszik egy pohár bort, akkor oldja a szorongását.
Ellazul,
és akkor ebből logikusan következt, de hát nyilvánvalóan ez nem így van, hogy akkor van egy ilyen pozitív tulajdonsága, tehát azok az emberek, akik szoronganak, akár kismamák, akkor igyanak meg egy pohár bort. Én pedig azt szeretném, meg én azt gondolom, hogy Ajsa is ezen dolgozik, hogy legyenek olyan alternatívák, amik közben nem veszélyeztetik az egészséget. Tehát, hogy olyan szorongásoldó technikákat sajátítson el valaki, legyen az egy relaxáció, vagy jóga, de nyilvánvalóan itt erről még hosszan lehetne beszélni, hogy ezeket az azonnali gyors megoldásokat, ráadásul káros megoldásokat próbáljuk meg lesöpörni az asztalról.
Nagyon sokszor az is elhangzik, hogy egy pohár nem árt meg, mert ugye azonnal adódik a kérdés az emberben, hogy oké, ezt mondja az addiktológus szakember, mit csinál a babámmal, vagy mit csinál velem, hogyha megiszom egy pohár? arra. Miért olyan nagy baj az, nem? Hiszen az ember próbál mérlegelni, ezt mondja a védőnő, ezt mondja a háziorvos, ezt mondja, akiben bízom, család van, például valaki, és közben az ellenkezőjét a konzultáns. Van-e középút, vagy határozottan egészségügyi és a gyermek fejlődését figyelembe vevő szempontból az a válasz, hogy de nem?
Én azt gondolom, hogy nincsen középút. Én határozottan azt az álláspontot képviselem, hogy aki várandós, az ne fogyasszon alkoholt, aki szoptat, az ne fogyasszon alkoholt. De emellett azt is el kell mondjam, hogy aki erről mondjuk nem tud és fogyasztott alkoholt, hogy most azért nem kell rögtön kétségbe esni és aztán pánikolni, hogy úristen, akkor biztos, hogy valami baja lesz a babájának, mert ez sem ilyen egyértelmű, hál' Isten. De az az igazság, hogyha már tudunk róla, tehát van egy tudatos várandóság, és szeretnénk jót tenni a babánknak, akkor abszolút nem a középutat keressük, hanem elhagyjuk ezeket a szereket.
De mit tapasztalsz, Ajsa?
Igen, egyébként én is készítettem egy posztot ezzel kapcsolatban, aminek a fő címe az volt, hogy egy szabály van. Tehát az a fő szabály a várandóság alatti alkoholfogyasztásban, az, hogy ne higgyel alkoholt, ez ennyi. Tehát egy ilyen egyszerű. Amit tapasztalok ennek kapcsán, hogy jönnek azok, hogy de én ittam, és mégsem lett semmi baja, meg régen is ittak, és nem lett semmi baja. Ugye itt vannak ilyen generációs mutogatások is egymásra, hogy mert ez a generáció már kicsit túl gondolja a dolgokat, és régen is volt ez is, meg az is, és nem lett baja.
Igen, csak kire mondjuk azt, hogy nincsen baja? Tehát, hogyha valakiből lesz egy hiperaktív, vagy egy figyelemszavaros, vagy egy ADHD-s gyerek, most ezt nem mondom, hogy ezt rá lehet húzni az alkoholfogyasztásra, de akár azt is, csak azt nem kötjük össze vele, mert él a fejekben valószínűleg egy olyan károsodás, ami ennek a skálának, vagy ennek a spektrumnak egy pontjától érvény, és azt gondoljuk, hogy jó, na ő biztos, hogy az anyukája ivott, de neki semmi baja, látod, pedig mégis ivott.
Egyébként nagyon fontos, bocsánat, hogy ezt tényleg spektrumon nézzük, tehát az a magzati alkoholszindróma spektrum zavar tulajdonképpen, tehát hogy ez egy ilyen skálán vagy spektrumon helyezkedik el, ahol te is mondtad, és hogy nyilvánvalóan van ennek egy olyan végleti pontja, amikor egyértelműen összeköthető, tehát az a gyerek már esetleg elvonási tünetekkel születik, vagy olyan születési rendellenességekkel, ami egyértelműen összeköthető, de ahogy mondtad, azért ezen a spektrumon sok minden más is lehet.
Egyébként még az is felmerült bennem idefele jövet, mikor jöttem, hogy valahogy, mikor függésről van szó, akkor úgy gyorsan, ami úgy szerintem a legtöbben elvágják, az egyből az alkohol. Lehet, hogy ez nem tudom, a magyarságunknak a poénjai, meg ezeknek az alapját teremthetik. De hogy ott van a kismamáknál ugye a dohányzás is, amit saját szememmel láttam, de szerintem mindenki találkozott már, aki klinikára elkezd bejárni két naponta a CTG-re, hogy bizony állnak lenn kismamák nagy pocakkal is dohányoznak. A másik pedig a pánikbetegséggel küzdők, akik szedik a gyógyszereket, és akkor ez olyan felmerül az emberben, hogy ez így tényleg rendben van-e, oké, tehát ez ugyanúgy függés, utána az a gyerek hogy születik meg, mivel érkezik a világra, milyen csomagot hoz magával.
Hogyha elindulunk a kányhától, akkor az alapvetés és az egyértelmű univerzális igazság az, hogy amit az anya a szájába vesz és lenyel. Sőt, ami a bőrével érintkezésbe kerül és a véráramba bekerül, ami nagyjából 5-9 másodperc egyébként, az bejut a gyerekbe, mármint a magzatba. Azonnal. Tehát azt kizárhatjuk, hogy nincs rá hatással.
Azt kizárhatjuk, nincs rá hatással, de fontos, hogy reagáljak, főleg itt a gyógyszerek tekintetében, hiszen itt tényleg nem csak az alkoholról van szó, hanem akár dohányzásról, illetve gyógyszerek esetében is, hogy azért itt nagyon fontos azt megemlíteni, hogy a gyógyszerek esetében ott viszont van úgymond mérlegelés, hiszen amikor egy kismama gyógyszert kap, egy orvos felé egy gyógyszert, akkor az orvos is mindig azt mérlegeli, hogy minek van nagyobb kockázata. Tehát, hogyha egy kismamának bármiféle betegsége van, nem csak mentális, ugye itt most a pánik betegséget említetted, de bármilyen betegség legyen az fizikai vagy mentális betegség, ott lehet létjogosultsága annak, hogy egy kismama gyógyszert kapjon, sok esetben annak sokkal kisebb a kockázata, mint hogy a betegség maga kezeletlen marad, és azért hál' Isten az orvostudomány már tart ott, hogy azért a gyógyszerek egy nagy részéről tudjuk azt, hogy lehet megfelelő dózírozással biztonságos használatot is elérni ezekkel a gyógyszerekkel, de az nagyon fontos, hogyha valaki állapotoskor folyamatosan konzultáljon az orvosával, az is, aki ezt a gyógyszert felírta, hogy kell-e váltani, maradhat-e ugyanaz a gyógyszer, kell-e azt a dózist csökkenteni, vagy esetleg növelni. Nyilvánvalóan itt nagyon fontos az, hogy az orvossal folyamatos kontakt legyen, és hogyha valaki esetleg itt magának próbálja ezeket beállítani, akkor meg sürgősséggel keresen egy szakembert, aki ebbe próbál neki segíteni.
Te a követőid és az anyafalva lakói mondjuk így között sok olyan anyukával találkozol, vagy beszélgetsz, akiknél nagy kérdőjel az, hogy mi lesz a babával születése után, ha mondjuk akár orvosi felügyelettel is, de ilyen gyógyszert kell szednél mondjuk egy pánikbetegségre?
Én azt gondolom,
hogy a baba kezelést igényel utána?
Én azt gondolom, hogy az aggodalom az van mindig jelen a kismamákban, és aminek nekem egy ilyen veszőparipámmá vált, az egymásnak való tanácsosztás. Szóval, hogy amit nagyon fontos, amit a Sejla mondott, hogy ezeket szakemberrel kell megbeszélni, mert hogy én azt látom csoportokban, felületekben, hogy egymásnak osztogatják a tanácsot, és megbeszélik, hogy nekem azt mondta a dokim, hogy szedhetem, és szedi tovább, és nem is szól a nőgyógyásznak mondjuk, hogy ő szed bármilyen gyógyszert, és arról nincs is, meg önhatalmulag szedik azokat a gyógyszereket, amikhez így vagy úgy hozzájutnak. Ezeket viszont én tapasztalom, hogy bárcsak ilyen egyértelműen és profin működne a tudatosság az anyákban, hogyha tudja, hogy neki valamilyen gyógyszerre van szüksége, akkor az tényleg folyamatosan konzultálva szakemberrel tegye meg, és azt.
És sokszor nagyon fontos, hogy a szakemberek is konzultáljanak egymással. Tehát az, hogyha valaki mondjuk pszichiátriai kísérés, tehát hogy a pszichiáter kíséri mondjuk az ő betegségét, de közben mondjuk várandós lesz, akkor nagyon fontos, hogy sokszor hogy a két szakember is együtt tudjon dolgozni, hogy tudjanak egymásról, hogy igen, hát hogy tudja a másik orvos is, hogy van egy kollega, aki bizonyos betegségekkel kezeli. Nem biztos, hogy mindig a nőgyógyásznak van kompetenciája eldönteni valamit, és ez fordítva is igaz.
Illetve ott van a másik fele az anyáknak, akik ilyenkor mindig előbukkannak gyorsan, hát ez csak egy döntés kérdése. Ugyebár, nyilván, ezt most idézőjelben mondom én is a nyilvánt, hogy nyilván határes vagy, akkor nyilván nem gyújtasz rá, meg nyilván nem iszol, meg nyilván tök mindegy, hogy milyen pánikbeteg voltál, ma már ne vedd be azt a gyógyszert, mert ha a babád fontos, akkor nyilván nem csinálod. Közben meg nem.
Hát igen, mert itt nem arról van szó, hogy ő magáról mit gondol, ő magával mit tesz meg, vagy mit enged meg magával szemben, és hogyan vélekedik a saját egészségéről, a saját testéről, ott van egy másik élet.
Igen, és itt fontos, hogy magát a függőséget is, vagy a szerhasználatot, inkább most ezt hívjuk ebben az esetben így, hiszen nem mindig függőségről van szó, tehát hogy ezt is egy spektrumon nézzük. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki mondjuk pár szálat szívvel naponta megtudja, hogy várandós, ott valóban igaz lehet az, hogy ez egy döntés kérdés, hogy lerakom. Igen. Abban az esetben, hogyha valaki súlyosan nikotinfüggő, akkor elkerülhetetlen lesz, hogy szakember segítséget kérje, hiszen maga akár a nikotin elvonás tud olyan tüneteket okozni, vagy gyógyszer elvonás, vagy alkohol elvonás, ami esetleg a terhességére is lehet veszélyes. Tehát azért önhatalmulag viszont egy bizonyos pont után, mert senki ne próbálja lerakni ezeket a szereket, ezt szoktuk mondani egyébként egy úgymond átlag felnőtt embernek is, hát ha várandós kismamáról van szó, akkor ez meg szintén igaz, hogy szakember asszisztenciával kell ezeket a szereket lerakni, mert annak is meg lehet a veszélye, ha valaki ezeket egyik napról a másikról hatalmat.
De le kell rakni.
Én azt gondolom, hogy most itt a gyógyszer tekintetében azért nem nyilatkoznék, mert az a betegségnek a függvénye.
Most a dohányzás volt, ami nekem így megmaradt.
Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nem dohányozni sokkal biztonságosabb, mint dohányozni, tehát hogyha ezt orvos tudja kísérni, és mondjuk egy súlyos nikotinfüggés esetén valakit úgy kísérnek, hogy az elvonási tünetek ne veszélyeztessék azt a terhességet, akkor a válaszom egyértelműen igen.
Uh-huh. Az a nehéz ebben, inkább így mondom, hogy tényleg azt gondolom erről én is, hogy ez egy döntés. Tehát nyilván, hogyha valaki napi két doboz cigit szívott.
Hát évek óta.
Nem, de tényleg, figyelj. Igen,
nehéz elvonatkoztatni attól, hogy csak van, de az, hogy amire azt gondoljuk, hogy nekem sikerül, mert mondjuk én is dohányoztam, mielőtt várandós lettem, de én csak úgy dohányoztam, hogy
rágyújtottam társaságban, igen. Tudom, mire
gondolsz. Tehát, hogy nekem valószínűleg nem lehetett akkora nagy kihívás. Tényleg csak döntés lehetett, de akinek ez függés, az...
De csökkenteni, odafigyelni, tudatosnak lenni rá, azt szerintem az első és legfontosabb lépés, hogy foglalkozzak vele, és ne legyintsek. vagy ezért, mert azt mondják, hogy úgysem lett baj, mert a Józsikának se lett baj.
Meg ne bújjunk be el mögé, mert hogy ez, amit a Sejla mond, ez nyilvánvalóan ez így helytálló szakmailag, csak hogy lehet, hogy az is, akinek komfortos még a buliba tovább cigizni, az is sokszor kényelmesen bebújhat az ilyen álláspontok mögé.
Egyébként a függőségnek az egyik jele ez a fajta bagatelizálás egyébként. Tehát, hogy nyilvánvalóan valaki így gondolkodik, vagy valakit hallunk így nyilatkozni, akkor ott már feltételezhető, hogy egy szimpla szokásnál ez sokkal több. Hiszen itt meg kell különböztetni azokat az anyákat, akik mondjuk nem eléggé pszichoedukáltak, hát ilyenekről is tudunk, amikor tényleg az információ hiányzik. Ő nem azért dohányzik, vagy szed bizonyos gyógyszereket, vagy fogyaszt alkoholt, mert ő rossz anya, vagy ártani akar a babájának. Én azt gondolom, hogy ez a legritkább, ami előfordul, hanem egyszerűen nincs azoknak az információknak a birtokában. Ugye itt van szerepe Ajsának is, meg nagyon sok szakembernek, hogy ezek az információk oly módon jussanak el ezekhez az anyukákhoz, egyrészt, hogy eljussanak, másrészt, hogy felhasználó barát legyen ez az információ, illetve kapjanak segítséget. Aztán vannak azok az édesanyák, akik eleve problémával küzdenek, akik megpróbálják maguk nyilvánvalóan, ahogy az előbb említettem, bagatelizálni. Itt már kevés az akarat, én azt gondolom. Tehát, hogy itt mindenféleképpen kell egy szakemberi segítség, és nyilvánvalóan egy függőség esetében pedig elengedhetetlen, hiszen ott mind a kettő éjüknek, tehát anyának és babának is kísérésre van szüksége.
Ezt abszolút aláírom, viszont a között mégiscsak különbséget kell tennünk, vagy hát nem mondom, hogy sajnos, hanem ez szerintem tény, hogy különbséget látunk, vagy láthatunk azok között, az édesanyák között, és a várandósági időszakhoz és a szoptatási időszakhoz való hozzáállásban is, akik, ha szabad ezt a szót használnom, küzdenek azért, hogy teherbe essenek és legyen babájuk, és azok, akiknél megtörtént úgy, hogy tételezzük fel, nem is akarták. Tehát nem, hogy váratlanul jött és szívesen fogadlak, hanem nem is akarták, és még mondjuk gondolkodnak is rajta, hogy hogy legyenek ezzel a bent lévő magzattal. Tehát akkor viszont, hogyha én kapok egy információt, és most nem akarok kardoskodni emellett, csak én nagyon tudok, bocsásson meg mindenki, akinek ez kemény, de én nagyon tudok haragudni arra, valószínűleg azért, mert nekem nem lett gyerekem, aki nem vigyáz rá. Tehát, hogyha ott van és tudok róla, akkor viszont tényleg csak egy döntés, hogy én annak a gyereknek milyen indulási lehetőséget adok. Szerintem biológiailag, amiben Csóri nem tud beleszólni.
Petra, szerintem, amiről te beszélsz, az megint egy spektrum, hogy valaki a felelősség, teljesség spektrumán hol helyezkedik el. Hiszen azért mondjuk ilyet, vannak felelőtlen anyák, vannak felelőtlen szülők, de én azt gondolom, hogy mentálegészségügyi szakemberként nekem mégis azt a pontot kell megragadjam, hogy mi lehet a felelőtlenség mögött, és hogyan tudunk neki segíteni. Magánemberként egyébként, amikor nem ez a kalap van rajtam, azért érzések bennem is vannak, amikor ilyet látok, meg én is el tudok keseredni, hát én azt gondolom, hogy akár dühös is tudok lenni, de hogy a felelőtlenség, vagy a látszólagos felelőtlenség mögött mindig meg kell lássuk egyébként az okokat, ahhoz, hogy tudjunk ezeknek az anyáknak vagy babáknak segíteni, de értem, amit mondasz.
Én azt tapasztalom a saját applikációmban is, hogy tele van. Tehát egy akkora tudástárral rendelkezik az applikáció. Egy olyan kisokos gyűjtöttünk össze, amit nem egy valaki rektorált, és meg lettek írva, hanem minden egyes cikket az adott szakértő írta. Uh-huh. Azért ez tényleg a kezükbe van adva, ott van a zsebébe. És több időt töltenek el azzal. És ilyenkor mindig a szívem szakad meg, hogy a héten karfiol méretű a gyerek, vagy ananász, mert van benne egy ilyen kis szórakoztató funkció. És ilyenkor bennem is keserűség van, hogy több időt töltenek-e, de akár most például tartottam egy szoptatásra való felkészülést kismamáknak, hogy a legtöbben több időt töltenek el azzal, hogy hol legyen a baldahin a szobában, meg az ágyrácsvédő fonott legyen, vagy a rács közé illeszhető, és ezeket órákat töltenek, és hogyha azt az órákat beletette volna valamilyen információba, akár a jogaiba, szülőszobáskor, nem akarok tényleg messzire menni, vagy a szoptatással kapcsolatban, vagy bárminek azért, hogy tényleg tudatos kismama legyen, akkor azért könnyebb lenne, mert azt azért visszük tovább.
Legalább a fele időt.
Ez így körbeér ez a dolog, tehát születünk, utána annak is lesz gyereke, tehát szóval ez ennél nagyobb dolog szerintem, mint az a rész, ott kevés van.
Én azt gondolom, hogy ebbe lehet egy lehet egy olyan is, hogy nem feltétlenül azonosulnak bizonyos témákkal, hiszen ha meghalljuk azt, hogy alkohol probléma és terhesség, akkor én biztos vagyok benne, hogy legtöbb édesanyja vagy lendő édesanyja azt mondja, hogy jaj, hát ez engem nem érint. De lehet, hogy nem is tudja, hogy egyébként érinti, mert mondjuk elsiklik a felett, hogy az egy kortnyi meg a fél pohárnyi vörös bor, amit mondjuk neki ajánlottak, az ugyanúgy úgy káros, hogy lehet, hogy ez is benne van.
Mit csinál a babával egyébként? Mit csinál a nikotin, a dohányzás, mit csinál az alkoholfogyasztás? Maradjunk ennél a kettőnél.
Tehát,
most.
Azt ugye tudni kell, bár az erről biztos hosszan tudna mesélni, hogy mi az a folyamat, hogy a méllepényen keresztül ezek az anyagok ugyanúgy hogyan jutnak át a magzatba. Az, hogy mit csinál vele, az sok mindentől függ attól is, hogy milyen mennyiségbe jutott be az adott szer, milyen fejlődési szakaszba tart az a magzat. Nyilvánvalóan az ő fogékonyságán, genetikáján, a bejutott mennyiségen, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindennek a függvénye, ezt így nem lehet explicit megmondani, hogyha valaki, nem tudom, x milliliter bort megiszik, annak éppen akkor mi lesz a hatása. Egy biztos, hogy egy orosz rulett.
Az. Ez de jó. Az. Én is azt gondolom, ezt tökéletesen mondtad. Lehet, hogy tényleg, mert lehet, hogy van az a barátnő, meg az a szomszéd, meg az a boltosztálytárs, aki tudom, hogy végig itta, meg az is borozott, és tényleg mondjuk még függőse lett a gyerek, és valami nagy felsővezető zseni lesz. Oké. Okay.
Igen, lehet. Akiről nem tudjuk, hogy egyébként otthon, majd hogy felnőtt korában a párkapcsolatában egy bizonyos helyzetben mi lesz az a trigger, amit pont ez a dolog fog majd megnyomni 35 évvel később.
Igen, de hogy valaki, aki anya meg anyává elindult ezen az úton, az megtent, tehát hogyha tudom, hogy van, aminek van kockázata, hogy odaadom a gyereknek. Amikor már kín van, akkor milyen érdekes, hogy máshogy kezeljük ugye a gyereket? Amikor már kín van, akkor hozzátáplálás körül, hát órá ki lehet bújni, hogy akkor most a áfonyát a 8. hónaptól lehet adni, vagy majd csak a 9. Azt hiszem, hogy kevésbé. De aztán lehet, hogy egy táplálkozási tanácsadó meg jaj, veszékel verázna a fejét, hogy jaj, mit mondok, de lehet, hogy ott azért kisebb a súlya, mint ezeknek a dolgoknak, amikor még magzati korban hogyan viszonyulunk a gyerekhez, hogy ott még túl idealizálva van a dolog, és
valahogy az a láthatatlanság talán azt az illúziót is kelti, hogy mint hogyha ő abban a kis burokban, ő teljesen különálló lenne, de nem, hát azért össze van kötve avval az édesanyai szervezettel.
Én a közös munkánk idejének köszönhetően nagyon sokszor vizsgálok egy csomó dolgot, úgyhogy vajon ettől lehet-e függni, vagy sem, és mindig arra jövök rá, hogy mindentől lehet, bármitől lehet. Tudunk-e függni az anyaságtól, magától attól, hogy anyává lettünk, és akkor most kinyílik egy másik világ, megérkezett, akire vártunk, és akkor jönnek a címkék, amiket magunkra tudunk tenni, amiket hetente lecserélhetünk.
Egymásra.
Egymásra, meg a babára.
Én azt gondolom, hogy a válasz igen, de itt is azért fontos megkülönböztetni,
hogy árnyaljunk.
Igen, fontos árnyalni, hiszen most, hogy mikor beszélünk addiktológiai értelemben, vagy mentálhigiénés értelemben való függésről, vagy hétköznapi értelemben vett függőségről, azért azt tudni kell, hogy már az első pillanattól fogva, a gyerek fogantatásától fogva van egy függőség, hiszen az édesanyja, mint hordozó szervezet nélkül nem életképes ugye az a magzat, tehát ott egy függés elindul. Amikor megszületik az a baba, akkor ő egy gondozó személy nélkül szintén nem életképes, elég hosszú idő telik el. Ugye embereknél nem úgy van, mint hogy az állatoknál látjuk, hogy pár órával a születése után már lábra áll, és aztán megy a maga dolgára. Tehát, hogy az embernél ez a függés nagyon-nagyon hosszú ideig tart. A baba úgy függ az anyától, mint hát mondjuk fordítva is, gondolom te erre is céloztál, hogy érzelmileg ettől az érzéstől, hogy tőlünk függenek. Én azt gondolom, hogy itt is van egy függés, de
hát, hogy lehetek valakinek az egész világa. Bizonyám. Az azért elég jól hangzik.
Igen.
Ez mint egy szerelem.
Olyan, igen.
Nem, mikor egy, tehát azért
nem létezik más, kész. Alfa, az omega, a horizontális és a vertikális, az minden.
És ez tuti, hogy így marad. Szóval, hogy ez nem olyan, hogy egy pasi, aki belóbálja azt, hogy te vagy a világ mindensége, és akkor ez óvatos vagy, mert bármikor összetörhet, mert annak a babának tényleg te vagy. Csak más kérdés, hogy élsz azzal, vagy hát a visszaélés az lehet, hogy erős szó, de
hát,
én
csak
azt gondolom.
Hátra dőlsz benne.
Igen. Uh-huh. Meg hogy kicsit úgy, én tapasztalok olyat a környezetemben, és látom azokat az anyákat, akik ebben a létben kiteljesednek, ami eddig a pontig szerintem egy csodálatos dolog, hiszen hát amikor meg pláne valaki nagyon sokáig tervezi, és megadatik neki, és utána nem is szeretne mással foglalkozni, de utána azért vannak ott olyan dolgok, meg olyan pontok, amikor már az anyában én felfel ismerek önzéseket. Uh-huh. Szóval el nem engedett szoptatási metódusokat, amikor, és ezt mondom úgy, hogy én azt támogatom, hogy mindenki anyatejjel táplálja a babáját, hogyha az megadatik, és már pedig akkor így gyorsan elmondom, mindenkinek megadatik, tehát nagyon kevés anya van, aki valójában nem tud szoptatni. Mindezek mellett mondom úgy, hogy vannak olyan dolgok, vagy hogy miért nem engedem, akár tovább megyek bölcsibe a gyereket, miért nem teszem bölcsibe a gyereket. Azért, mert nem a bölcsinek szültem, meg mert vele szeretnék, vagy igazából én szeretném, hogy itt maradjon még velem. Vagy felismerhetem, mert persze gyereke válogatja azt, hogy mondjuk a gyereknek lehet, hogy jó a bölcsi, hogy elmehet a társaival, hogy gyereknek gyerek a társa, hogy ott fejlődik. Vagy magam mellett tartom még, és lehet, hogy... Szóval ezzel is nekem... Na és akkor, ha mondjuk a bölcsi szót bedobod egy anyaközösségbe, akár az oldalamon, vagy bármilyen anyacsoportba, ezek mind...
Meggyújtottad a tüzet.
Igen. Egyből jön az, aki nem a bölcsinek szültél, és magadnak, és minden percet vele. Meg
és
a másik
micsoda
az,
anya
hogy,
vagy?
Igen, a másik meg, hogy ki tudok-e ott szállni a gyerek életéből egy 4-5-6 órára. Annak érdekében, hogy neki ez hogy
igen, most azért nyilván előjön belőlem a családterapeuta, és kell reagáljak azokra a dolgokra, amit Alsa mondott, mert itt azért nagyon fontos, hiszen, hogyha szakirodalmát megnézzük, nagyon gazdag az, hogy az arról szóló kutatások, hogy meddig van a szüksége a gyereknek az elsődleges gondozó állandó jelenlétére, mikor fontos az, hogy közösségbe menjen. Tehát most önmagában azt mondani, hogy mondjuk egy 2 évesnek, mondom ezt úgy, hogy bölcsödében van a kisfiam, jó? Tehát, hogy kontextusban is helyezzük, hogy itt nem, nem saját értékítéletek mentén nyilatkozom, de ez nagyon egyéni, tehát ez nagyon fontos az, hogy valóban meg kell nézni, hogy annak a családnak mi az igénye, az édesanyának, édesapának, esetleg ha vannak testvérek, kicsik, nagyok, annak a gyereknek mi az igénye, milyen környezetbe kerülne, hiszen vannak esetek, amikor tud törést okozni az, hogy egy gyerek bölcsödébe kerül, és aztán van olyan, amikor egy bölcsödében nyilvánvalóan függően attól, hogy az ő otthoni környezete milyen, pedig esetleg mondjuk, hogy mondjam, előnyére is válhat. Most mondok egy extrém példát, hogy mondjuk hátrányos helyzetű településeken az, hogy mondjuk egy gyereket azért nem tudnak lerakni mondjuk a földre, mert döngölt föld van, és mondjuk nem tanul meg úgy mászni, akkor most nagyon extrém példát mondtam, akkor nyilván itt felmerül mondjuk annak az esetősége, hogy lehet, hogy mondjuk egy olyan környezetben, ahol ő jobban tud fejlődni, lehet, hogy egy napi pár órát valóban jobb helyen van, de ez most egy nagyon extrém példa volt. Egyébként, hogyha egy saját példát behozhatok, mi azt gondoltuk a férjemmel nagyon-nagyon sokáig, hogy a mi kisfiunk majd akkor megy óvodába, amikor óvoda köteles lesz, ő tavaszi születésű, most lesz majd 3 éves, és gondoltuk, hogy akkor majd szeptemberben 3,5 évesen. Hát ezt mi nagyon jól megelmondtuk, de ez már tavaly tavasszal azért kikristályosodott, hogy ez tarthatatlan állapot lesz.
Nem vagytok elegek neki, van olyan?
Mi is sokszor ezt is éreztük, hogy nem is vagyunk elegek neki, de
most ez nem csúnya.
De nem, abszolút, ezt mi is éreztük sokszor, nyilvánvalóan az ő kis habitusából, személyiségéből adódóan, és főleg azért, mert úgy neveltük, hogy mi azért ugye nagyon sokszor otthonról dolgozunk, a férjem is, amióta a már 6 hónapos otthonban, és otthonról dolgozik, ezért állandóan megszokta, hogy van körülötte valaki, de az egy idő után meg tarthatatlan volt, hogy mi foglalkoztassuk a nap 24 órájába a gyermekünket, iszonyat iramban fejlődött, és aztán hoztunk egy döntést, hogy akkor megnézzük, hogy milyen opciók vannak, és ráleltünk egy csoda bölcsire, és nagyon jól érzi magát.
Én abszolút ezekre a helyzetekre gondoltam, hogy itt ezt a lépést meg tudod-e hozni. Tehát természetesen, tehát azért ez fontos, hogy ezekre gondolok, amikor a gyereknek láthatóan van erre igénye, és az anya visszatartaná, mert én ezeket látom. Tehát van az, amikor annyit van a gyerek, annyit kell a gyerekkel menni játszótérre, hogy állandóan ott lenni, mert
tehát
folyamatosan
annyira... Tehát érzed a gyerekkel, annyira, hogy úgy viselkedik, hogy igénye
lenne.
Én az
én lányomon abszolút éreztem, hogy annyira menne velük, és hogy most akkor lehetünk köztéren.
Hogy
le, igen, lehetünk köztéren egy csapattagja folyton menni, és akkor végül is az a végeredmény, hogy én otthon voltam vele 3 éves koráig, és nem adtam be a bölcsibe, úgyhogy jobb fej vagyok, mint aki beadta. De közben meg igazából ugyanezt valósulhat meg a bölcsiben
is úgy. Mi a jó.
Igen. És akkor, igen. És akkor hát akkor te is tapasztalod, hogy milyen cukik tudnak lenni, amikor mennek. De persze, hát ott van az, akinek ez nem jó, meg persze van az, amikor nem jó a gyereknek, de vissza kell menni az anyának dolgozni. Ezek teljesen mások. Én itt arról beszélek, amikor az anya kicsit először a saját érzéseit vizsgálja meg, vagy tudatosan, vagy tudattalanul inkább az dominál.
Én azt gondolom, hogy az érzésekkel sincsen semmi gond önmagába. Én azt látom, de most lehet, hogy ilyen tényleg nagyon szakember kalappal vagyok, hogy nekünk akkor van szerepünk, neked is, meg nekem is, hogyha ebből adódóan van egy probléma, és akkor mi mondjuk mögé nézve meglátjuk ezeket a dolgokat is, amikor Ajsa beszél, de hogy ehhez szükséges az is, hogy azt a szülőpár hozza most akár egy családterápiába is, hogyha valami az otthoni működésben mondjuk nem oké, de az nagyon fontos szakemberként is, meg én személyesen is megmondom őszintén, ezt vallom, és felhívom mindenkinek a figyelmét, aki ilyen csoportokban benne van, más anyás csoportokban vagy akár a te applikációdban is, hogy mielőtt ítéletet mondunk valakinek a döntése felől, hogy tényleg gondoljuk át, hogy nem ismerjük minden aspektusát az ő döntésének, és hogy legjobban, én azt gondolom, hogy legjobban mindenki saját maga családját, meg gyerekét ismeri, és hogy a legjobb döntést ő tudja meghozni.
De feltenni egy segítő kérdést, ami által esetleg elkezd gondolkodni az illető, mert ilyenkor ugye mindig az a probléma, hogy ezt teljesen jól látja az ember kívülről. Még szerencsés esetben akkor is, hogyha benne van. De hogyha valaki ezt nem látja, mert magára sem annyira reflektív, mert mondjuk nem járt be egy olyan önismereti utat, vagy nem foglalkozott ezzel, akkor az elsődleges probléma mindig az, hogy az illető anyuka ezt felismerje, hogy ez a dolog van, és aztán beismerje azt önmaga előtt, hogy ő ebben a helyzetben hol van. Hogy nem akarja a gyereket beadni, hogy be akarja adni, de ettől rossz fejnek érzi magát, tehát hogy eljusson odáig, hogy megkérdezzen egy szakembert, hogy ne érezze ettől magát rosszul, ne érezze magát rossznak, ne érezze magát alkalmatlannak, stb. Tehát a felismerésig el kell jutni, hogy felmerjem tenni a kérdést.
Igen, erre bátorítok mindenkit, hogyha valaki tele van kétségekkel bármi kapcsán.
Kérdezni jó. Anyukaságban pedig pláne.
Igen, és az is nagyon fontos, hogyha kérdezünk, és olyan választ kapunk, ami nem. Esetleg nem tudunk ezzel azonosulni, akkor kérdezzünk még, megkérdezzünk még, kérdezzünk mást. Tehát én azt gondolom, hogy nem feltétlen kell leragadni egy szakembernél, hát sok embert meg lehet kérdezni, tehát hogy az ember nyilván, amikor pici gyereke van, akkor napi kapcsolatban van a gyerekorvosával, akit ő választ. Jó, most tudom, hogy vannak helyek, meg települések, ahol ez a választás az eléggé szűkös. Most én könnyen beszélek itt a fővárosból. Oké, a védőnő az olyan, amit úgymond kap az ember, de hogy léteznek, nem tudom, olyan konzulensek, akik kismamákkal és babájukkal foglalkozik, léteznek családterapeuták, tehát hogy én azt gondolom, hogy több embert is meg lehet kérdezni, és hogy merjünk utána menni az információknak is, meg saját magunknak is.
Igen, mert a kötődő nevelés, tehát aki most kisgyereket nevel, az nyilván nem tud, nehezen tudja elkerülni ezt a kifejezést, hogy kötődő nevelés, és mindannyian arra törekszünk, azt hiszem, legalábbis a javarészt hiszem, hogy anyák arra törekszünk, hogy...
Meg reméljük.
Hogy igen, hiszem, reméljük, hogy arra törekszünk, hogy ez ebben a mederben tudjon fejlődni a gyermekeink, de hogy itt tud-e olyan lenni, hogy akkor itt vissza a függőséghez, hogy ráfüggök erre a témára, hogy tudok olyat csinálni, hogy kötődő a gyermekem, kötődően nevelem, most csak ilyen nagyon pontokba szedve, hogy hordozom kendőben akár, hogy együtt alszok vele ezeken a pontokon, és tudok-e olyat csinálni, hogy túltoltam?
Én picit kellene beszélni erről, hogy mi is az a kötődő nevelés, vagy picit a fogalmakat tisztázni, mert azért azt kell tudni mindenkinek, hogy olyan nincs, hogy egy gyerek nem kötődik. Tehát akárhogyan nevelem, bárhogyan, az a gyerek kötődni fog itt. Az a kérdés, hogy biztonságosan kötődik-e, vagy sem. És ugye a kötődő nevelés mellett még ez az igény szerinti nevelés az, ami ugye nagyon népszerű, És az nagyon fontos, hogy itt, amikor az igényekről beszélünk, akkor nem csak a gyerek igényei vannak. Egyébként személy szerint erről én is hajlamos voltam megfeledkezni, pedig nekem diplomám van családterápiából, de amikor valaki benne van ugye ebbe a nevelés dologba, sokszor én is elfeledkeztem a saját igényeimről, és voltak pontok, amikor emlékeztetnem kellett magam annak, hogy arra, hogy a gyerekem van abban a korban, és most én ennek egyébként fizetem az árát, zárójelbe megjegyzem, hogy tud várni. Mert az, hogy egy igényt mikor elégítek ki, az a gyereknek a korától is függ. Mert nyilvánvalóan a háromnapos csecsemőmnek mondhatom, hogy mindjárt jövök, úgyse fog belőle semmit érezni, és neki egy perc is a világ. De azért van az a kor, amikor kell tudni gyakorolni a gyereknek annak, hogy az igény, ami éppen ott megjelenik, az nem biztos, hogy azonnal kielégítésre kell, hogy szoruljon. Nyilván attól is függ, hogy ez milyen igény, mert hogyha nagyon fázik, akkor célszerű azt minél előbb mondjuk betakarni, vagy ha éhes, akkor megetetni, de tehát, hogy mondjuk egy pár hetes csecsemő, ha nem etetnek meg akkor, amikor éhes, hát azt erről tudsz beszélni, mint szoptatási tanácsadó, el lehet addig a pontig jutni, hogy már nem lehet megetetni, annyira bepörök például. Persze, hát tehát itt fontos az idő. Mondjuk egy nagyobb gyerek, az már valószínű megérti azt, hogy még amíg hazaér a játszótérről, mondjuk addig meg tudja várni mondjuk az ebédet. Szóval visszatér a kötődésre, meg az igény szerint, hogy igen, rá lehet függni, pontosan azért, mert hogy van ennek egy úgymond divata is, hogy igen, lehet így gyereket nevelni, és akkor annyira akarom tökéletesen csinálni, annyira rá vagyok erre pörögve, hogy magamról megfeledkezem, és azért azt nem mondom mindenkinek, hogy egy anyuka nincsen jól, akkor a gyereke se lehet jól.
És az egész család nincsen jól így akkor, van, hogyha igen, a motor nem működik.
Igen.
A mai Józanság hangi epizódban Jansik Ajsa, dúla, szoptatás segítő és az Anyafalva kismama app tulajdonosa volt a vendégünk. Lesz még nálunk, úgyhogy ezt a nagyon érdekes és feneketlen nagy témát majd még elemezgetjük, de leginkább azt köszönjük, hogy jöttél, és azt, hogy vannak.
Én köszönöm, hogy beszélgettünk ezekről a fontos témákról. Én köszönöm, hogy hívtatok és beszélgettünk ezekről a fontos témákról.
Páfalvi Centrum 0630 65 75 734.